Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, Böjt második vasárnapján, ahogyan megvan írva is, ahogyan egyházunk rendelte, a Királyok második könyvéből van a mai igénk, a 20. fejezet első 7 verse, Istennek igéjét helyünkről felállva hallgassuk meg. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Izsaiás próféta, Ámóc fia, elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás erre a fal felé fordult, és így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én hűségesen és tiszta szívvel jártam színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Ézsaiás még a palota belső udvarát sem hagyta el, amikor így szólt hozzá az Úr igéje, menj vissza és mondd meg Ezékiásnak népen fejedelmének. Így szól az Úr ősatyádnak, Dávidnak Istene, meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Meggyógyítalak, 3 nap múlva már fölmehetsz az Úr házába. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. Meggyógyítalak, 3 nap múlva pedig már fölmehetsz az Úr házába. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged, meg ezt a várost is. Pajzsa leszek ennek a városnak önmagamért és szolgámért, Dávidért. Majd ezt mondta Ézsaiás, hozzatok egy csomó préselt fügét. Oda vitték és a kelevényre tették, a király pedig életben maradt. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Meggondoltam magam. De azt mondtad, hogy vaníliát kérsz. Nem, most mégiscsak csokit kérek. De hát már kikértük a vaníliát, de én akkor is csokit kérek. Viszonylag sokszor hangzott el ez a nagyon rövid párbeszéd, az ízeket persze megcserélve éppen az aktuális kedvencre, amikor ott álltunk a lányommal a fagyizónál. Csoki vagy vanília? Citrom vagy málna, vagy éppen ami van, nehéz a döntés. És persze én értem, hogy nehéz a döntés, de viszonylag nehéz ezt a helyzetet menedzselni, ezt a meggondolom magamat helyzetet menedzselni, olyankor, amikor a pultban is már ideges a kiszolgáló, hogy akkor most milyen fagyit adjon nekünk, és hát mögöttünk a sorban, ha szezon van főleg, akkor mögöttünk a sorban meg már lincs hangulat uralkodik, hogy végre haradjunk már, és azok is, akik mögöttünk állnak, ők is hozzájuthassanak a napi betevő fagyjukhoz. És hát az ember ilyen, hogy a különböző helyzetekben meggondolja magát, és ilyenkor persze a fagyi a legkevesebb talán. De hát az ember ilyen, miért? Mert változik. És ez egy természetes dolog, hogyha gondolunk valamit, van egy elképzelésünk, szeretnénk valamit, vágyaink, szükségleteink vannak, dolgainkban visszük a dolgainkat valahogy, azokat előbb-utóbb másképp fogjuk, mint ahogyan eddig csináltuk. Mert meggondoljuk magunkat, mert változnak körülöttünk a körülmények, változnak a szükségleteink, változnak a vágyaink, a világ is változik körülöttünk és benne mi is. Nem csinálhatunk mindig mindent ugyanúgy, nem gondolhatunk mindig mindent ugyanúgy, nem lehetünk ugyanolyanok egész életünkben, az nagyon nagy baj lenne, ugyanolyanok lennénk. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy természetes folyamat, hogy néha-néha, vagy éppen sűrűbben meggondoljuk magunkat, másképp csináljuk a dolgainkat. Az Isten sokszor mi emberként képzeljük el, és ez is egy természetes dolog, hiszen az ember magából indul ki, és nem tud olyat elgondolni, ami nagyobb, mint ő maga, tehát valahogyan mindig az emberhez kötjük az Istent. És hát maga az Isten is, aki ezzel pontosan tisztában van, nem véletlen az, hogy Jézus Krisztusban emberként jött el közénk, azért, hogy minél jobban meg tudja mutatni saját magát, hogy mi minél jobban megérthessük őt, azt, hogy ő milyen tulajdonképpen. És hát ezzel nincs is semmilyen probléma ennek mentén. A probléma viszont ott kezdődik, hogyha mi azt képzeljük, hogy az Isten olyan, mint az ember. Mert bár emberként élt közöttünk Jézus Krisztusban, mert bár sok mindenre következtethetünk, ha magunkból indulunk ki, hogy vajon milyen az Isten, de nagyon nagy tévút, vagy hát nagyon nagyot tévednénk, és igen erősen tévútra térnénk akkor, ha mi azt képzelnénk el, hogy az Isten úgymond belül is olyan, mint egy ember. Mert hogy egyáltalán nem. Ezt olvassuk Istenről, Jakab apostol ezt írja. Az Isten olyan, akiben nincsen változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. A zsidókhoz írt levél szerzője pedig ezt mondja Jézusról, nagyon ismert igében, Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Ennek mentén kimondhatjuk azt, hogy az egyik legnagyobb különbség az ember és az Isten között a változás, illetve annak a hiánya. Az, hogy az ember változik. Időről időre meggondolja magát, másképp gondolkodik, másképp cselekszik, mások az elképzelései, az Isten viszont nem ilyen. Ő nem változik. Nem gondolkodik másképpen. A mai igénk pedig úgy tűnik, hogy ennek az előbbi bibliai kijelentéseknek tökéletesen az ellentéte. Mit olvasunk? A történet arról szól, hogy Ezékiás király, hogy ő most ki volt, az a mai Isten tiszteletünk szempontjából teljesen mindegy. Ezékiás király nagyon beteg lett, halálos beteg lett. Olyannyira beteg lett, hogy az Isten elküldte hozzá Ézsaiás prófétát, hogy megmondja neki, hogy figyelj, végrendelkezzél, mert itt most ez annyi. Ennek itt most annyi lesz. És erre Ezékiás király a falt felé fordult a hihetetlen nagy bánatában, szenvedései közepette, és így imádkozott. Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én hűségesen és tiszta szívvel jártam előtted, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás, még ezt is olvassuk, leírja a Szentíró, hogy és Ezékiás keservesen sírt. Ha abból indulunk ki, amit az Istenről tudunk, hogy ő nem változik, hogy ő mindig ugyanaz, és hogy ő nem változtatja meg a gondolkodás módját, akkor kijelenthetnénk azt, hogy szegény Ezékiás királynak lefőtt. Hát ez ennyi volt, mert az Isten azt mondta, hogy neked ennyi, és akkor neki annyi. Mégis ezzel ellentétben azt olvassuk a mai történetünkben, hogy Ézsaiás proféta még ki se tudott menni rendesen a palotából, az Ezékiás király imádsága miatt az Isten szólt a profétának, hogy hátraarc, indulj visszafelé is, mondd át az újabb üzenetemet neki, meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Meggyógyítalak, három nap múlva már fölmehetsz az úrházába, azaz mehet a templomba. Na akkor most mi van? Tegyük föl a kérdést. Az egyik oldalon ott olvastuk az igéből, hogy az Isten mindig ugyanolyan, nem változtatja meg a gondolkodás módját, a mai igénk pedig azt mondja, látszólag ezzel szöges ellentétben, hogy az Isten meggondolta magát. Na most akkor hogyan álljunk hozzá az Istenhez? Hogyan gondoljunk az Istenre? Vajon ő milyen? Olyan, mint egy ember akkor tényleg, hogy meggondolja magát? De hát akkor én... egyszer ember, mihez tartsam magamat? Milyen az Isten? Hogyan forduljak akkor ő hozzá, hogyha látszólag, legalábbis a mi szempontunkból, perspektívánkból nézve, az Isten meggondolja magát? Itt egy olyan ponttal találkozunk, ami az Istennel való viszonyunkban egy nagyon fontos pont, amire újra és újra beleütközik a hívő ember, hogyha az Isten útján akar járni, ezt pedig úgy nevezzük idegen szóval, hogy paradoxon, magyarul pedig úgy mondjuk, hogy ellentmondás. Ebbe újra és újra beleütközünk, hogyha hívő emberként az Isten útján járunk, mert hogy sok dolog, amit az Isten tesz, vagy ahogyan az Isten azt teszi, az a mi szemszögünkből innen lentről, most így fogalmazok, innen lentről nézve, az bizony ellentmondásnak tűnik. De ne tévedjünk, biztosak lehetünk abban, hogy ez az Isten szemszögéből nézve nem ellentmondás. De még mielőtt kétségbe esnénk, hogy micsoda bizonytalanság van itt, és nem tudok az Istenbe, mint egy biztos pontba belekapaszkodni, azelőtt elmondanám, hogy ez az ellentmondásosság, legalábbis ami a mi szempontunkból nézve ellentmondás, ez egy jó hír, ez egy örömhír a számunkra. Ugyanis, hogyha az Isten a mi szempontunkból nézve, emberi szempontból nézve következetes lenne, emberileg lenne következetes, az nagyon nagy baj lenne mi ránk nézve. Ugyanis az örömhír az, az Isten ilyesfajta következetlenségében, ami amúgy nem az, csak a mi szempontunkból nézve az, az a jó hír benne, hogy minden esetben, amikor azt látjuk, hogy az Isten mégis az ő változhatatlansága ellenére mégiscsak meggondolja magát, akkor azt mindig a mi érdekünkben teszi. Minden egyes esetben az emberért mi értünk teszi. Hozzak egy pár példát. Az első például Noénak a története volt, ahol az Isten azt mondta, hogy elpusztítja az egész emberiséget. Mert hogy hát itt ez katasztrófa, amit művelünk. De mégis elhívta Noét, és rajta keresztül megmentette az emberiséget. Vagy gondolhatunk Mózesre, aki amikor fölment a Sínai hegyre, és megkapta az Istentől a 10 parancsolatot, az ominózus kőtáblák, amikor megkapta a 10 parancsolatot, akkor odalent közben a hegytövében a nép öntött aranyból egy bálványszobrot, és azt kezdte el az Isten helyett imádni. Akkor az Isten azt mondta, hogy hát itt most vége van. Most leradírozom az egész népet úgy, ahogy van, mert nem érdemlik meg, hogy tovább éljenek, hogyha ilyet csinálnak. Mózes pedig könyörgött, és az Isten meggondolta magát, és mégiscsak a nép meghagyta a népnek az életét. De a legfontosabb példa, és a mi szempontunkból nézve a legjobb példa az maga Jézus Krisztus, akit az Isten azért küldött el, mert hogyha emberileg következetes lenne, akkor ebben a világban senki sem menekülhetne meg, senki sem juthatná el az Istenhez, senki sem üdvözülhetne a bűn miatt. De az Isten mégis elküldte Jézus Krisztust azért, hogy nekünk legyen időnk és alkalmunk eljutni őhozzá, és majdan az üdvösségbe. Ennek különben az egyik legszebb példája a terméketlen fügefának a példázata, ahol az intéző, a kertész azt mondja a fa tulajdonosának, hogy mondja a fa tulajdonosa, hogy hát ezt a fát már ki kell vágni, mert már nem terem egy évek óta, úgyhogy ezt ki kell vágni, helyette ültetni mást. És a kertész, mondom így az egyszerűség kedvéért, pedig azt mondja, hogy hát, hogy adjunk még neki egy évet, megtrágyázom jól, megöntözöm, és hát ha. Ebben az időben vagyunk most itt. Mert az Isten meggondolta magát, és meghagyta a gyümölcsfát, meghagyta az embert, meghagyott bennünket, hogy eljuthassunk ő hozzá. Mert minden esetben, amikor az Isten meggondolja magát, azt mi értünk teszi. Mit mond hát el ez a tény az Isten és embernek a kapcsolatáról? Azt a nagyon erős és nagyon bátorító mondatot, hogy az Isten hallgat a szavunkra. Ízlelgessük ezt egy picit gondolatban, ezt a mondatot. Az Isten hallgat a szavunkra. Hiszen mi értelme lenne imádkozni akkor, hogyha minden, úgymond szó szerint le lenne zongorázva, és semmi nem lehetne változtatni. Akkor miért lenne értelme imádkoznunk? Akkor semmi értelme nem lenne. De mégis az Isten hallgat a szavunkra. Persze ez nem azt jelenti, hogy az Isten egy automata, aki mindig úgy és azt adja meg nekünk, amit kérünk. Van, amikor nem. Nem úgy, nem azt, és nem akkor, amikor mi azt akarjuk. De hallgat a szavunkra. Csodás ellentmondás ez, ami ma itt van előttünk. A 10. Zsoltár ezt írja, az alázatosok kívánságát meghallgatod, Uram, megerősített szívüket, feléjük fordított füledet. Ha alázattal és hittel fordulunk az Isten felé, akkor az ő füle felénk hajlik, felénk fordul, és megerősít bennünket. És gondoljunk bele, micsoda fantasztikus dolog, hogy egyszerre bízhatunk abban a tervben, amit az Isten ennek a világnak szánt, ami egy jó terv, amit már a világ teremtése előtt megtervezett az Isten, az egész világra vonatkozóan benne velünk együtt. Egyszerre bízhatunk ebben is, de bízhatunk abban is, hogy ő mégis hajlandó változtatni. Mégis hajlandó meggondolni magát a mi kedvünkért, a mi imádságunkra értünk. Ebben bízva szólítsuk meg őt, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy mindig meghallgatod az imádságunkat. Bár sokszor azt érezzük, hogy nem válaszolsz, nem teszel, vagy nem úgy jó, ahogy végül te döntesz, de te mindig hallgatsz ránk, mindig odafigyelsz, és mindig teszel értünk. Ebben bízva könyörgünk hozzád. Amen.